Hogyan válik egy félénk budapesti lány a nők egyenjogúságáért harcoló fiatalasszonnyá az 1920-as években? Mennyit ér a barátság, és felmente bennünket vétkeink alól a határtalan szerelem? Palotás Petra a regényében Bécs egyik legelegánsabb szállodájának recepciósa lesz Szőlősi Dalma, aki kolléganőivel megpróbálja megmenteni a gyönyörű hotelt a csődtől, miközben az életét meglehetősen felforgatja egy fiatalember, pontosabban az, amit Dalma iránta érez, hiszen Oscar vonzó, és hát a város egyik legismertebb aranyi fia. A Recepciós kisasszonyok című regényben az olvasó szinte együtt sétál a szereplőkkel Bécs utcáin, elvegyül a szalonok vendégei között, érzi a patinás épületek illatát, éppen ezért kérdezem először a szerzőt arról, mi vonz egy ilyen modern nőt, mint ő, vissza a múlt század elejére.
Olyan érdekes a felvezetésed, nem érzem magam igazából modern nőnek. Úgy gondolom, hogy az én lelkem, gondolatvilágom, sőt, hogyha valaki az otthonomat ismeri, akkor azért az elárulja, hogy nagyon sokszor visszakacintok a múltba, hogy nagyon sokszor elábrándozom nosztalgikus érzelmekkel régebbi időszakokról. Ez tényleg akár, ha megnézed a környezetemet, akkor látni lehet, hogy ott nagyon eklektikus a berendezés, a modern tárgyak közé bekúsznak régebbi darabok is. És azt hiszem, hogy a regények, a különböző történetek világánál is van bennem egy ilyen nosztalgikus érzés. Ez nem azt jelenti, hogy azért, mert valami már elmúlt, akkor mindenképpen jobb volt. Ugye hajlamosak vagyunk ilyen illúzióban élni, hogy ami régen volt, az szebb volt, jobb volt, romantikusabb volt. Nyilván az nem igaz, de van benne valami kis varázslatos, hogyha valamiről egy bizonyos távolságból tekintünk rá szerintem. Nyilván az 1920-as évek, az arany 20-as évek azért ez egy nagyon különleges korszak, mind a művészetek, mind a politika, mind pedig az emancipáció terén, és ott tényleg néhány év alatt akkorát változik a világ, hogy azt hiszem, hogy rengeteg olyan történet születhet utólag is, meg született akkor valójában is, amiben ma is sokat tanulhatunk.
Írsz róla, hogy ezek az öntudatos nők, akik már szeretnek a művészettel foglalkozni, akik állást keresnek, akik le akarják vetni azt, ami korábban rájuk volt kényszerítve, hogy mennyire boldogulnak a való életben. Kutattál ezután, vagy egyszerűen mivel a korszakot szereted, pontosan látod ezeket a lehetőségeket? És azt kérem, hogy mesélj is egy picit, hogy mi adódott a 20-as években egy nő számára, egy fiatal nő számára, ami korábban elképzelhetetlen volt?
Ugye az 1920-as évekre rányomja a bélyegét az első világháborúnak a drámaisága. Tehát ebben nem csak egy öntudatára ébredt modern nő van jelen, hanem tulajdonképpen ez egy kényszerhelyzet, amiből kiindult ez az egész nagy átváltozás és az emancipáció. Ugye a háborúban, az első világháborúban rengeteg katona oda veszett, nagyon-nagyon sokan maradtak apa társ nélkül, vagy éppen leendő társ nélkül. Tehát rengeteg helyen a civil életben a nőknek úgy kellett helytállniuk, hogy nem volt mellettük férfi segítség. Hirtelen elkezdtek gyárakban dolgozni, meg kellett oldaniuk olyan feladatokat, amely addig nem tartozott hozzájuk, hiszen a családon és a gyereknevelésen, a háztartás vezetésen túl hirtelen nyakukba szakadt minden. És egyrészt ugye ez egy óriási nagy teher volt, másrészt ugyanakkor megmérettetés is, aminek az lett az eredménye, hogy azt látták, hogy lehet, hogy nehezen, keservesen, de sok minden működik saját magunk által is, tehát a férfi segítség nélkül is. Aztán nagyon érdekes, mert ugye egy divathullám lett például a rövid hajból, abból az irányzatból, hogy a nők hirtelen levágatták a fürtjeiket, de ugye ennek is egy nagyon praktikus kiinduló pontja van, tehát amikor sebesülteket ápoltak, amikor gyárban dolgoztak ezek a nők, amikor tényleg egyszerűen útban volt a haj, a frizura készítés, a hajmosás, sokkal praktikusabbnak tűnt az, hogy levágják ezeket a fürtöket, ami aztán szépen ugye átment egy emblatikus dologba is, tehát mutatták azt, hogy nekünk erre nincs szükségünk, nem csak ettől vagyunk vonzóak, nem csak ettől vagyunk szépek. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és ugye a divatban is, a ruháknál is, ami később egy ilyen provokatív üzenettel lett ellátva, az elején valóban a kényelemről szólt az, hogy levettük a fűzőt, hogy nem a az idomokat hangsúlyozó ruhákon volt a hangsúly, hanem azon, hogy kényelmes legyen, hogy el tudjunk látni. Látod, már így mondom. Többes a első szemébe, de hát természetesen az ő fejükkel gondolkodom, vagy az ő életükből idézek, tehát hogy el tudjunk látni bizonyos feladatokat, és aztán erre ügyesen ráharapott ugye a művészet, a divat irányzatok. Egyébként a 20-as évek elején még nagyon sok minden keveredik egymással, tehát azért ez nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra mindenki rövid hajú lett, eldobtuk a fűzőt, elkezdtünk érdeklődni az irodalom vagy a kultúra iránt, hanem azért nyilván ez egy folyamat, de egy viszonylag gyors folyamat. Tehát, hogyha visszanézünk a történelemben, nagyon kevés olyan időszak van, ahol ilyen rövid idő alatt ekkorát változik a világ.
És mi a helyzet a kapcsolatokkal, vagy a férjhez menési kötelezettsége, mert ugye egy nőnek nyilván volt egy ilyen kényszerpálya, akkor nyugodott meg a család, hogyha tudták, hogy XY elveszi, és akkor neki be van biztosítva az élete, mint hogyha ezek a te hőseid már egészen másként gondolkodnának.
Legalábbis részben, ugye három teljesen különböző karakterről beszélünk, akik a második részben talán majd még jobban megmutatják a különbözőségüket, de ami által éppen egy nagyon erős egységet alkottak majd. Igen, ez is a 20-as évekre jellemző dolog, hogy ugye 1924-25 tájékán már nem szégyen egyedülálló nőnek lenni a 20-as éveid második felében, vagy akár a 30-as éveidnél. Egyrészt azért, mert tényleg nincsenek férfiak. Milliók haltak meg a fronton, tehát egyedül maradtak a nők, tehát meg kell állniuk egyedülálló nőként is. Ez természetesen azért, mert idővel változik. És most már egyre inkább kitolódik a házasság kötések időpontjának is a határideje, tehát már nem ritka tényleg, hogy nem 20 éves lányok, vagy 21-22 éves lányok házasodnak, és ugyanakkor jönnek az újraházasodások is, ugye az özvegyasszonyok újra párt találnak esetleg. És egyébként is egy nagyon nagy identitáskeresés jellemzi ezt az időszakot. Bécs egyébként is egy különleges város ebben a világban, tehát sem Berlinhez, sem Párizshoz nem hasonlítható, sőt Ausztrián belül a többi városhoz sem, mert politikai szempontból egy teljesen önálló egységet képez, ez majd főleg a második részben a regénynek, sőt a trilógiának elárulom, a harmadik részében bontakozik majd ki. De visszakanyarodva a kérdésedre, most már az nem kínos, nem provokatív, nem feltűnő, vagy nem lenézendő. És ezen belül, amit mondtam az előbb, ugye a határfeszegetésnek is egy nagyon nagy jelentősége lesz ebben a korszakban. Kicsit megbicsaklik a monogámia, ami valószínűleg, amióta a világ ugyanígy van, csak sosem ennyire nyílt lapokkal játszva ezt a játszmát. Tehát tényleg elkezdődnek bizonyos klubokban nyílt kapcsolatok, nyílt házasságok, a szexualitás terén tényleg az addig szinte eltakart homoszexualitás is sokkal nyíltabban lesz megélve. Ez nem azt jelenti, hogy következmények nélkül, vagy túl könnyen, de nagyon sok ilyen provokatív történet lát napvilágot, és nagyon sokszor szándékosan polgárpukkasztó életutak. Tehát úgy érzik az emberek, hogy a háború megmutatta azt, hogy egy pillanat alatt bármi romba dőlhet, amit eddig fölépítettünk, és éppen ezért úgymond éljünk a mának, carpe diem, de ez a carpe diem azért ez ebben a korszakban nagyon sok veszélyt rejt magával, és tényleg az egyébként hagyományos és szerintem fontos értékek is megbicsaklanak ezáltal. Tehát sok a zsákutca, sok a buktató, de éppen ezért sok az izgalom is.
Milyen jövőt szánt a családja ennek a főhősödnek, az egyik főhősödnek, Dalmának, és mi vitte őt Bécsbe Magyarországról?
Dalma egy alig 20 éves kisasszony, egy család magyar családnak a gyermeke, akik itt Budapesten élnek. Dalma elvégezte az alapvető iskolákat, nagyon jó tanuló, jó eszű lány, egy jómódú polgári család gyermekeit oktatgatja is, de egy idő után úgy érzi, hogy nem ez az ő útja. És mivel az egyik nagynénye egy bécsi luxus szállodában dolgozik, takarítónőként, vagy a takarítók fejeként, ezért lehetősége nyílik arra, hogy ő is szerencsét próbáljon Ausztriában. Az édesanyja ezt teljesen rossz ötletnek tartja, úgy érzi, hogy cserben hagyták, ő azt szerette volna, hogyha itt a lánya mi hamar a férjhez megy, egy viszonylag jó módú valakihez, és egy csvábhegyi villában nevelgeti a gyerekeket. A papa egy jóval szerényebb, jóval józanabb gondolkodású, kéményseprő ember, aki támogatja a lányának az álmait, próbálja csitítani a feleségét, és útjára engedik ezt a leányzót, aki néhány hét alatt bizony sok mindent megismer a nagyvárosban, a szállodában, új barátokra és barátnőkre tesz szert, és természetesen, romantikus regényről beszélünk, a szerelem is bekúszik az életébe, amit nem csak jót, de sokszor buktatókat is hoz magával, hogy aztán mégis mi lesz ennek az egész történetnek a kicsengése, ugye az csak akkor derül ki, hogyha elolvassuk, de mivel recepciós kisasszonyokról van szó, már a cím is elárulja, hogy azért több hölgyről beszélek, három főszereplőnk van, Liza Lotte, Berta és Dalma, három teljesen különböző hölgy, abban hasonlítanak azonban, hogy mindannyian fiatalok, mindannyian szeretnének egy kicsit többet megtudni a világról, megélni a világról, és az ő barátságukról szól ez a regény, és az ő terveikről, ami a második kötetben azért még inkább elmélyül és kibontakozik.
Mennyire volt izgalmas neked a karakterépítésnél, hogy fokról fokra beavasd az olvasót, hogy mi minden változik Dalma személyiségében vagy világlátásában a barátnői révén? Megvan a saját értékrendje, és nem nehéz őt formálni, mert meglátja, hogy mi az, ami őt jó felé viszi, nem prűd, nem zárkózott, szóval hogy annyira különböznek ők hárman. Ugye Liza Lotte, aki egy ilyen szabados, fölfogású, egy temperamentumos lány, Berta pedig a visszafogottabb, és nagy titkokat rejtegető lány.
Én úgy gondolom, hogy a barátságok tényleg nagyon-nagyon fontos dolgokat adnak az ember életéhez. Jó esetben jó dolgokat, rossz esetben természetesen rossz irányban is elvihetnek valakit. Azáltal, hogy nekem is egy tinédzser kislányom van, ugye egyre többször foglalkoztat ez a gondolat, egyre jobban figyelem őt is a körülötte lévő lányokkal. Ez egy teljesen emberi dolog, hogy kiknél érzed úgy, hogy összeélnek, kiknél érzed úgy, hogy nem tesz jót neki, vagy kinél érzed úgy, hogy bár különböző, mint a te gyermeked, de talán éppen ezért lesz izgalmas a dolog, mert egymást erősítik. És valóban, hát nyilván ebben van egy tudatos dolog is, hogy az ember már csak az izgalom miatt is próbál különböző karaktereket összehozni egy történetnél, főleg, hogyha három női főszereplőről van szó. Ugyanakkor mondom, tehát így a magánéletből is bekúsznak ilyenkor az érzelmeim, a félelmeim, a kíváncsiságom, a saját emlékeimet is nyilván morzsaként elszúrom egy-egy történetben, de ugyanakkor saját magam is élvezem olvasóként. Én mindig azt mondom, hogy én a regényeimnek nem csak az írója vagyok, hanem az olvasója is. És bár látom, hogy hova tart az egész, ez egy óriási nagy élvezet a szerző számára, hogy megy a regénnyel, és látom a lányoknak a változását is. Dalma valóban egy könnyen megkerülhető valaki, ugyanakkor majd, hogyha az olvasói visszajelzéseket így összegyűjtöm, és magam is meglátom a második meg a harmadik résznél, elképzelhető, hogy sokak számára nem ő lesz a legizgalmasabb szereplő. Tehát éppen azért, mert tényleg legalábbis első blikre, egy jó értelemben hajlékony, tehát a világra nyitott valaki, aki itt ezáltal a második részben majd megkapja azt a kritikát is, hogy túlságosan jól működik körülötte minden, hogy nála az ő életében nincsenek a nagyon nagy drámák, hogy neki nincsenek nagyon nagy kételyek, nagyon nagy félelmek, ami persze azért kiderül, tehát éppen ez az érdekesség, főleg egy hosszú regénynél, hogy mindig visszanézünk, mindig megmagyarázunk apró momentumokat.
Ugye van itt egy fiatalember, és én mindig el szoktam gondolkodni, amikor romantikus regényt olvasok, hogy vajon a szerzőnek a fejében van-e az, hogy hogyan adagolja a tulajdonságokat egy romantikus regény hősének. Szóval egy férfinak, akibe azért nyilván az orvosó is kicsit bele kell, hogy szeressen.
Ez nagyon érdekes dolog. Nyilván ott vannak a főhősökben is az emlékeink, a vágyaink, esetleg akikre haragszunk, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen hiába fikció egy történet, azért élő emberek vagyunk, tehát innen-onnan mindig bekúszik, ugye nem is a saját életünkből, akkor is esetleg egy barátnőnk életéből, vagy valakinek az életéből, akivel beszélgetünk, akit láttunk, vagy akár egy régi történetet, amit ismerünk, hiszen nyilván nincs új a nap alatt, szerelmes sztorikban pedig még kevésbé. Én mindig azt mondom, hogy a lényeg az, hogy hogyan tálalod, hogyan szövöd a szálakat. Igen, vannak helyes, jóképű fiatal embereink, természetesen, hiszen romantikus regényről van szó. Nem erotikus regényről, ezt már most hangsúlyozom, hiszen mostanában nagyon sokan kedvelik azt a műfajt is. Én egy másik utat választottam, tehát akkor is, hogyha van néha egy kis pikantéria elszórva, azért az én történeteim bizonyos határokon belül maradnak. Ez egyetemen egy nőközpontú regény, tehát az ő gondolataik kapnak főszerepet, de én azért szeretek hozzányúlni a férfi karakterekhez is, úgyhogy róluk is mesélek. Egyébként a két fiatal emberről, sőt, már most elárulom, hogy lehet, hogy lesz egy harmadik is, a következő kötetekben lényegesen többet fogunk megtudni.
De mesélsz egy picit Oszkárról, mert nagyon érdekes személyiség.
Oszkár Kirschbaum, a Hotel Kirschbaum igazgatónőjének a fia, az édesapja meghalt egy tragikus balesetben, de nem várt történésként, nem ő veszi át a szálloda vezetését, hanem a nagyon erőteljes egyéniségű édesanyja, és ő maga pedig kicsit elakadt íróként, irodalmárként, fordítóként él, és mellette azért egy aranyi fiú valljuk be, tehát kifejezetten jóképű, most fiatalemberről beszélünk, sötét haj, sötét szemek, egy kis bajusz, jó testfelépítés, de ugyanakkor ehhez a külsőhöz egy nagyon érzékeny lélek társul, ami nem azonnal robban, nem azonnal bontakozik ki, hanem szép lassan. Egy olyan művészemberről beszélünk, aki tele van vívódásokkal, és akinél a látszat sokszor csal. Tehát tényleg nagy kanállal eszi az életet irodalmi szalonokban, klubokban, a hölgyek között szívesen tartózkodik, aztán szépen kiderül, hogy miért éli ezt az életmódot. És az is kiderül, hogy ő azért nagyon megbecsüli a női nemet. Tehát ebben az 1920-as években azért egy óriási harc van a férfiak és a nők között, egyfajta értékharc, hogy tényleg a férfiak látják ezt a nagy változást, a nőkön bizonyos szempontból értékelik is ezt, hiszen az ország újraépítésében, vagy a világ újraépítésében nagyon nagy szerepe van a női nemnek. Ugyanakkor nyilván ez a büszke férfiban elindít egy óriási nagy hadakozást is, egy belső harcot, mint a külsőségekkel szemben. Tehát a férfiak nagy része eleinte azért nagyon óckodott az új divattól, attól, hogy a hölgyek megváltak a tincseiktől, attól, hogy át akartak venni olyan szerepet, ami eddig csak az övék volt, tehát még egy jó ideig azért megbotránkoznak azon, hogy egy nő autót akar vezetni, vagy egy olyan szakmát választani, amit addig csak férfiak űztek. Egyébként pont a recepciós kisasszonyoknál is egy különleges dolog, hogy ez egy teljesen idegen és új dolog volt, hogy egy szállodában a hölgyek fogadják ott a vendégeket. Tehát nem úgy, mint a telefonos kisasszonyoknál, vagy éppen a pénztárgépnél, ahol ez már egy elfogadott dolog volt. Itt még a történetből is kiderül, hogy egy meghökkentő ténynek számított sokak számára. Oszkár ebben más, tehát Oszkár a világra nyitott, sokat olvasott valaki, és éppen ezért sokkal érzékenyebben támogatja ezt a változást, vagy sokkal jobban megérti ezeket a dolgokat, aztán persze majd kiderül később, hogy neki is vannak határok az életében, amit nehezen lép át, vagy nehezen lép ki a komfortzónájából. De úgy gondolom, hogy Oszkár is egy olyan férfi, akiből lehetne még több a világon.
Igen, azt figyeltem, hogy számodra a gesztusok nagyon fontosak. A tisztelet, az őszinteség. Szóval, hogy amikor azt mondod, hogy egy kicsit becsempészed a te való életedbe ezt a korszakot, akkor abszolút értem, hogy miért.
Lehet, hogyha egyszer úgy gondolom, hogy egy thrillernek eljött az ideje, akkor megmutatom azért másik énemet is, vagy azért vannak novelláim, amiben esetleg más hangokat ütött meg. De abszolút, tehát úgy érzem, hogy testhez álló nekem ez a korszak, éppen azért, mert itt azt tudom adni, ami automatikusan jön belőlem. És ugye nyilván ebben benne van ez is egy kicsit, hogy az ember, amivel kezdtem a beszélgetést, hogy azt gondolja, hogy ami szép körítésben van, akkor ott nem lehetnek nagy drámák, hát dehogy nem. Tehát a 20-as években azért voltak óriási drámák, és nyilván én most egy olyan jómódú polgári millióra teszem a hangsúlyt ebben a, főleg az első részben, ahol a szépet látjuk, tehát a szép csészéket, a szép bútorokat, a szép ruhákat, de azért valljuk be, hogy ebben az időszakban létezik egy nagyon, nagyon otromban, nagyon nehéz másik oldal, ahol tényleg a több műszakban, a gyárban dolgozó asszonyok, tényleg a háborúban megsérült férfiak, nyomornegyedek egy helyzet erejéig azért fölbukkan itt is nálam a bécsi történetben, aztán azért lesz még, ez is egy kicsit jobban kibontva, tehát itt azért van egy nagy lavírozás két teljesen külön világ között, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy igenis jól esik a lelkünknek úgy olvasni esetleg dolgokról, történésekről, hogy magunkat egy olyan kulisszába képzelve egy picit kiemeljük az egyébként mostanság nagyon nehéz világból.
Bécsről, és nagyon jó, hogy behoztad, mert Bécsről szeretnék veled beszélni, mert ugye megismerjük a szalon életet, a cukrászdák hangulatát, Bécs bizonyos részeit, ahol az ember ma is szeret sétálni, és olyan érdekes látni ezt a várost így a te szemeddel, és hát a fényképészt, aki nyilván akkor egy ilyen ikonikus figura volt a városban, akihez nők jártak, vagy a pszichológust, ami szintén egy új terület volt, és erről is írsz.
Nagyon örülök, hogy így érved, mert akkor sikerült célba ért az, amit el szerettem volna indítani. Bécs a szívem csücske, tehát egyrészt úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy nem Bécsben élek, tényleg ismerem a város, rengeteg időt töltöttem ott, amíg Budapesten éltem, ugye 10 évvel ezelőttig, vagy 12 évvel ezelőttig, addig évente biztos, hogy 3-4 jó pár napot eltöltöttem ott. Most is remélem, hogy újra tudok majd többet oda utazni. És a 20-as évek szerelmén túl engem maga a város is nagyon-nagyon foglalkoztató. Tehát tényleg egyrészt úgy érzem, hogy nagyon sok személyes emlék köt oda, másrészt a germanisztikai tanulmányaim során sokat foglalkoztam magával, a városnak a történetével, történelmével, kultúrájával. Nyilván ennél a regénynél azért még sok kutatás hozzájött, tehát én úgy érzem, hogy attól autentikus egy regény, vagy attól más egy romantikus történet, amit már az előbb is mondtam, hogy miként tálaljuk, hogy milyen kulisszában, és annyira jó érzés úgy becsukni egy könyvet, hogy valami pluszt tanultunk esetleg, hogyha tényleg csak egy jó kávéházi címet sikerült eljutatnom az olvasóhoz, vagy néhány olyan információt, amit ő addig nem tudott, ami számára érdekes és hiteles, akkor azért az nagyon klassz egy könyvvel kapcsolatban. És Bécsel kapcsolatban mindenkinek van valamilyen személyes élménye, tehát ilyen szempontból is nagyon hálás terepet választottam, én úgy gondolom, hogy a Magyarországon élőknek egy jó része járt már ott, és ezáltal talán még érdekesebb lehet, plusz, mivel nem nagyon-nagyon-nagyon régmúltról írok, hanem tényleg a 20-as évekről, rengeteg olyan épület létezik, például fodrászszalon majd a második részben, ami ma is működik, vagy írok a Greensingről, éttermekről, amelyek már akkor voltak, és megmutatom, hogy mivé váltak. Segítek az olvasónak tippekkel, hogy akár keresse föl. A Hotel Tisbaum ugyan nem létezik, de hasonló kaliberű szállodák léteznek, és a Hotel Zaher is, amit ugye az egyik konkurenciaként említek a könyvben is létező szálloda. Igyekeztem úgy felhasználni adatokat, úgy beleépíteni a történetbe, hogy ugyan fikció maradt a sztori, de azért az egész tényleg ezáltal tele legyen korhű pillanatképekkel.
Palotás Petrával beszélgettünk, a Recepciós kisasszonyok és a második kötet is az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.